Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja.
Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Pitfall Talk első adásában. Ez voltak éppen nem egy teljesen új műsor, sokkal inkább a hétfő esténként jelentkező hírháttér műsorunk a Pitfall, úgy szóval spin-offja, melyben időről időre olyan aktuális témákat beszélünk ki részletesen, amire a Pitfall keretei nem adnak lehetőséget. Ez a téma mai első adásban az Endurance világbajnokság, melynek első futamát az F1-es szezonnyitóval egy napon, légvonalban durván 110 kilométerrel odébb Katarban rendezik. Hogy mit várunk az idei szezontól, és egyáltalán miért érdemes nézni a VLC-t, azt a Pitfallban megszokott felállásban Balogh Tamással és Gobodis Tamással beszéljük ki. És akkor kezdjük a végéről, tulajdonképpen az első villámkérdésem hozzátok az lenne, hogy mivel győznétek meg azokat az autósport rajongókat, akik eddig nem követték figyelemmel az Endurance világbajnokságot, hogy érdemes szombaton leülni a tévé elé, és megnézni a katari szezonnyitót, vagy legalábbis belenézni abba.
Én azzal tudnék érvelni tulajdonképpen, hogy ez egy teljesen másfajta autóversenyzés, mint amit a Forma 1-hez szokott nézők megszoktak. Akinek az az autóversenyzés lényege, hogy üljünk le egy szendvicssel, vagy egy tálhúslevessel, és mire megettük, addigra legyen is vége, annak más jellegű autósport szériákat tudnék ajánlani. Ez nem ez a kategória. És én azért szeretem nagyon ezt a fajta autóversenyzést, mert én mindig úgy gondolom, hogy az autóversenyzésben mindig a hosszabb táv az, ami eldönti, hogy valaki ténylegesen jó, vagy nem jó, vagy milyen munkát végez. Ez a Forma 1-ben is így gondolom, például az, hogy valaki egy kört jól összerak, az egy dolog, az, hogy egy hétvégét összerak, az már egy szebb dolog, de még nem sok minden. Az, hogy egy egész szezonban jól teljesít, és stabilan és megbízhatóan, az már egy nagy dolog, és aki sok szezonon keresztül megy jól, az meg szerintem egy nagyon jó autóversenyző. És itt ugye igazából nincsenek rövid futamok, bár azért itt sem egyforma hosszúak a versenyek, úgyhogy majd erre még vissza fogunk térni. És itt nagyon sok minden számít azon felül, hogy most éppen eltaláltál egy kanyart, vagy jól kiadta, vagy mi történt. Itt nagyon-nagyon sok mindent kell jól csinálni ahhoz versenyzőként is, és főleg csapatként, hogy eredményes legyél. És ez az, ami szerintem igazán megfoghat sokakat, vagy engem legalábbis ez a része fogott meg néhány évvel ezelőtt ennek a versenyzésnek. És hát az Endurance világbajnokság, meg ugye egyáltalán a hosszú távú autóversenyzésnek azt hiszem, hogy aranykorát éljük, vagy kezdjük, úgyhogy ez pedig egy következő érvem.
Igen, amit most itt elmondtál, az Endurance világbajnokságra, vagy a sportautózásra, meg a hosszú távú autózásra, autóversenyzésre mindig is igaz volt. Ami miatt viszont most még inkább megéri belenézni az Endurance világbajnokságba, az, amit a legvégén említettél, hogy egy új aranykor kezdetén vagyunk, vagy most már igazából úgy tavaly már elkezdődött, rengeteg gyártó érkezett az elit kategóriába, a csúcs kategóriába, elképesztő változatos a mezőny, nem is csak a hypercaroknál, hanem ugye az új LMGT3-as kategóriában is, és minden bajnokságban, ahol nagyon sok gyártó van, és gyártói szinten vannak jelen, az mindig változatosabbá, izgalmasabbá teszi a versenyeket. Ugye, hogyha valaki mondjuk a 2010-es évek második felében belenézett az Endurance világbajnokságba, vagy akár csak a Le Mans-ba, ami ugye ennek a sorozatnak a korona égköve, az úgy nagyjából elkönyvelhette, hogy a Toyota meg fogja nyerni a versenyt. Na most ez idén azért nem így van, tehát, mert eleve az utolsó években nem is nagyon volt ellenfele a Toyotának, fizikailag sem, tehát nem az, hogy nem voltak a közelében, mint a Red Bullnak a Forma 1-ben, hanem hogy nem volt kihívó, tehát nem volt más autó a csúcs kategóriában. Na hát most ez idén nincs így, lesz bőven autó, Le Mans-ban pedig még több, mint a most hétvégén.
Én azt gondolom, hogy érdemes lenne egy pár percben tisztázni, hogy mégiscsak az Endurance világbajnokság hogy néz ki, egyáltalán hogy épül föl, meg aki még nem látott ilyet, mit láthat a pályán. Ugye az Endurance versenyzésnek az egyik sajátossága, hogy több kategória, több géposztály együtt versenyez, és ugye idénre csak két kategória maradt, néhány évvel ezelőtt, ugye egész pontosan tavaly előtt még négy volt, majd erre is kitérünk. De ugye ez a két kategória, a Hypercar, illetve a GT3-as kategória alapvetően eltérő, küllemében is meglehetősen, és teljesítményében is meglehetősen eltérő autókat vonultat fel. Értelemszerűen a Hypercar, tehát van egy csúcskategória, a Hypercarok gyorsabbak, mint a GT3-asok. Nem történhet meg, szó szerint képtelenség az, hogy egy GT3-as megnyerjen egy versenyt, ha csak a közel 20 Hypercar mindegyike ki nem esik, de ilyen nyilván nem fog történni. Éppen ezért ugye őket külön is értékelik, viszont egy pályán és együtt versenyeznek, ami egy nagyon fontos sajátossága ezeknek a versenyeknek. A legrövidebb, nyilván vannak rövidebb endurance versenyek is, mondjuk az európai sorozatban, vagy az ázsiai sorozatban 4 órás a standard versenytáv. Itt a világbajnokságban a 6 órások a legrövidebb versenyek. Van a Le Mans-i 24 órás, ugye ez ideit szokás szerint júniusban rendezik, ami hát 24 órás, és akkor vannak a úgymond középtávú versenyek, 8 óra, 10 óra, ugye például ez a katari szezonnyitó, ugye ez egy hivatalosan 1812 kilométeres verseny, avagy maximálisan 10 órán át fog tartani, ugye amelyik a kettő közül előbb elérkezik, és ezt nézhetjük majd szombaton, ahogy Gobodics Tobi mondta, igen, ez nem egy rövid műfaj, természetesen lehet úgy endurance versenyt nézni, hogy az ember közben nem tudom, elmegy bevásárolni, meg megfőzi a vacsorát, visszaér, és még mindig tart a verseny.
Hát, és én Le Mans azt gondolom, nehéz valaki... is másképp egyébként.
Hát igen, mondjuk a Le Mans különösen nehéz, abban azért bele szoktunk szundikálni is, de hogyha valaki számára riasztóan hangzik, hogy ez a katari verseny 10 órás lesz, ne ijedjen meg attól, adjon neki egy esélyt, nézze meg az első órát, aztán délután nézzen bele megint, meg este az utolsó 2 órát, és úgyis egy nagyszerű versenyélmény biztosít. Tehát élvezhető úgyis, hogyha nem nézed végig a 10 órát, és azt gondolom, ez az, amit érdemes hangsúlyozni, mert ez nagyon sokakat ugye visszatarthat az ilyenféle versenyzés követését, hogy bocsánat, de az egész szombatomat nem tudom erre rászánni. Vagy például ugye a Form 1-es szezonnyitó idejére ki lehet kapcsolni esetleg, osztott képernyőn nézni. No jó, ugye ha mezőnyről akarunk beszélgetni, akkor mindenképpen ketté kell választanunk a mezőnyt, és külön beszélgetni a Hypercar kategóriáról, illetve külön az LMGT3-as kategóriáról. Ugye a Hypercar egy érdekes kreálmány, néhány éve ez váltotta föl az LMP1-et, hogyha valaki az előző évtizedben nézett Le Mans-t, és ugye ott volt az Audi volt sokáig az uralkodó, évekig a Porsche nyert, aztán jött a Toyota, ugye akkor ő LMP1-es autókat nézett, és ezt a sajnos méregdrága, és több szempontból, bár technikailag nagyon-nagyon magas szintű, de több szempontból mégis zsákutcának bizonyuló LMP1-es géposztályt váltotta fel a Hypercar, aminek az az érdekesség, hogy egy kategória, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy két géposztály van összesöpörve egy kategóriábra, az úgynevezett LMH és az úgynevezett LMDH. Hosszasan lehetne ecsetelni, mi a kettő között a különbség. A legfontosabb, én azt gondolom, amit mindenképp ki kell emelni velük kapcsolatban, hogy mások a költségek, tehát egy LMDH autó olcsóbb egy LMH autónál, és az LMDH autóknak a karosszériáját külső beszállítók készítik, tehát míg mondjuk egy Toyota autónak, ami egy LMH autó, ott ugye a Toyota gyártja a karosszériát és a hajtásláncot is, míg az LMDH egységek esetén a karosszériát, ugye 4 lehetséges külső beszállító egyike szállítja, ugye ez a 4 beszállító a Dallara, a Ligier, a Multimatic és az Oreca, ugye ezek olyan gyártók, amiket persze máshonnan is ismerhetünk, de az LMP2-ből mindenképpen ismerhetjük őket. És hát ugye van egy, és azt hiszem, hogy innen induljunk ki, hogy van egy olyan teljesítménykiegyenlítő rendszer, ami ezt a két technológiát, ezt a két géposztályt megpróbálja egymáshoz igazítani. Itt merülhet föl az a kérdés, és előre kérem, főleg Gobodics Tomit, hogy ne az egész adás a BOP-ről, a teljesítménykiegyenlítésről szóljon, de itt mégiscsak föl kell dobnom azt a kérdést, hogy van-e bármi értelme két géposztályt, két különfajta, más elvek szerint készülő versenygépet egy kategóriába összeterelni, úgyhogy ez mint egy szükségszerűen magával vonja azt, hogy idézőben ki kell egyenlíteni a teljesítményt a kettő között. Mit gondoltok ti erről? Jó-e így, vagy jobb lett volna, ha van külön LMH, meg külön LMDH kategória?
Szerintem önmagában azzal egyébként nincs probléma, hogy LMH-t és LMDH-t összemosunk. Ugye itt igazából az az egésznek az értelme, hogy az LMH az egy teljes egészében a gyártó által kitalált történet, és ugyan az LMDH is prototípus, de ugye ott, ahogy mondtad is, vannak olyan részek, amiket egységesen vesznek, kapnak gyártótól. De az, hogy és ugye nyilván amelyiket teljesen egy gyártó csinálja, az elvileg jobb lehet, de ugye drágán. Az, hogy ezt a kettőt úgy nagyjából összemossuk körülbelülre, az szerintem nem egy nagy probléma, abból lehet jó bajnokságot csinálni, azért van egyébként ennyi gyártó, meg ennyi autó, mert ilyen olcsósítottabb lehetőségeket is kínálnak arra, hogy akár győzelemre esélyes autó legyen, bár tegyük hozzá, hogy nem véletlen, hogy ugye LMH autók voltak a legjobbak tavaly is. Bár ugye van erre ellen példa, például a Peugeot, ami kevésbé volt sikeres, de erre még szerintem visszatérünk. Szóval szerintem ez önmagában nem rossz, és ez egy titka igazából ennek az egésznek, hogy miért vagyunk ilyen sokan most ebben a hypercar kategóriában. Ami nekem a BOP-vel kapcsolatban nyilván problémám az, hogy még ezeket a konstrukciókat is egymáshoz képest nagyon agresszíven próbálják összesúlyozni, hogy minél nagyobb legyen a kiegyenlítettség, tehát aki a Forma 1-ben azt nehezményezi, hogy mindig a Red Bull nyer, és miért van egy másodperc különbség, és mindig lehet tudni, hogy Verstappen nyer. Nyilván itt is a Toyota a főesélyes, de itt azért mindent megtesznek azért a szabályalkotók, hogy múlt hétről mostanáig is akár módosítsanak azokon az erőviszonyokon, és tavaly Le Mans volt erre a legnagyobb példa, hiszen pont Le Mansra módosítottak egy jelentősebbet, és a Ferrari hát minimum utolérte a Toyotát a legfontosabb versenyre, úgyhogy ez egy külön érdekesség ennek a bajnokságnak.
Igen, jó, hogy külön vettük, meg külön vettétek itt a kétféle BOP-t, hogy a két alkategóriát összehangolni, és az alkategóriákon belül a különböző autókat összehangolni, mert szerintem az első, ha már így született meg ez a Hypercar LMDH kategória, akkor ez viszont szükséges. Mert különben nem lenne értelme a két kategóriát összereszteni, az összeresztésnek meg nyilván az az oka, hogy így sokkal népesebb a csúcskategória. És tényleg olyan gyártóknak is vonzóvá tették a Le Mans-t meg az Endurance világbajnokságot, akik erre esetleg nem költöttek volna annyi pénzt, mint mondjuk a Toyota vagy a Ferrari. Úgyhogy ezt a felét én szükséges rossznak érzem idézőjelben, ezt a fajta BOP-t. Azzal meg egyetértek, hogy viszont az alkategóriákon belül még talán azt mondom, hogy a szezon elején állapítsunk meg egy valamit. Tehát, hogy legyen egyfajta BOP, mondjuk a teszt alapján, vagy meg ilyen tesztpados eredmények alapján állapítsunk meg valamit, de ahhoz ne juljunk akkor szezon közben. Ugye tavaly ez volt a probléma Le Mansnál is, hogy azt ígérték, ráadásul, hogy csak Le Mans után lesz majd legfeljebb BOP változtatás, ugye balance of performance, esetleg valakinek nem lenne meg, hogy miről beszéltünk itt az elmúlt 6 percben, akkor az egyébként az, a teljesítménykiegyenlítő rendszer. Tehát határozzunk meg egy ilyen táblázatot, és akkor ahhoz viszont tartsuk magunkat egész szezonban.
Igen, ugye ennek egy veszélye van, hogyha mondjuk tényleg azt mondta, hogy a teszt alapján csináljuk meg a BOP-t, hogy ha viszont egyértelmű hiba történik a BOP kiszámolásában, az se jó, ha nem lehet utólag módosítani. Láthattunk erre is példát pár évvel ezelőtt, mondjuk a GT-k között volt ilyen utólagos korrekció, mert rosszul mérték föl. De igen, nyilván abban abszolút egyetértek veletek, hogy ha összeeresztünk két géposztályt egy kategóriába, akkor hozzá kell nyúlni valahogy, mert ugye különben miért csinálna bárki LMDH autót, úgyhogy szó szerint esélyed nincsen nyerni, még annyi sem, mint egy, nem tudom, mint a háznak az F1-ben, mert meg effektíve más technika ellen versenyzel. Így meg ugye lehet azzal érvelni, hogy valamelyest igazságtalan az LMH gyártókkal szemben az, hogy egy kevesebb pénzből elkészült autót, mint egy utólag föl turboznak ő hozzájuk, de hát nyilván ők ezt vállalták az első pillanattól kezdve.
Meg azért... Így van, másrészt meg az LMH autó azért mindig jobban fejleszthető és magadra szabható, mint egy LMDH, tehát azért valami előnyük így is van. Ők gyakorlatilag így is jobb esélyekkel indulnak neki ennek az egész küzdelemnek, tehát hogyha úgy gondolják, hogy több pénzt akarnak belefetszölni, akkor az ország jobb helyzetben lesznek, hogyha jól költik el, és nem úgy, mint a Peugeot, és most a másodszor szólok be a Peugeot-nak, igen, befejezem, de hogy szerintem térjünk is lássam majd arra, hogy kik azok, akikről egyáltalán beszélünk ebben a Hypercar kategóriában, hiszen rengeteg gyártó, rengeteg formáció, és rengeteg ismert, akár a Forma 1-ből is jól ismert név az, akinek szurkolhatunk, vagy ellenszurkolhatunk, hogyha olyanunk van ebben a bajnokságban.
Én akkor gyorsan annyit mondanék, hogy kik érkeztek és kik távoztak, ugye tavalyhoz képest, és akkor utána tényleg nézzük a mezőny fontosabb tagjait. Ugye az LMH mezőnyt idén három nagy és egy mikrogyártó alkotja, a Toyota, Peugeot és a Ferrari. Nagy gyártóként, illetve újoncként érkezik az Isotta Fraschini olasz gyártónak az autója, a Hypercarja, és ugye ketten tűntek el a mezőnyből, az egyik a Glickenhaus, akik egy nagyon-nagyon ők egy amerikai ilyen mikrogyártó voltak, szerintem egy nagyon szerethető kis társaság volt. Nagyon, ők be is teljesítették a történelmi küldetésüket úgy szólván azzal, hogy az első szezonban ugye a Toyota mellett ők voltak az egyetlenek, akik Hypercar gyártottak, már hogy az átállás utáni első szezonban, de hát ők ezt eddig bírták, erőforrással és minden egyébben, illetve nem kapott engedélyt az indulásra Van Well, ami voltak éppen Colin Collesnek a csapata, elképesztően sok néven szerepelt az Endurance-ban az elmúlt bő 10 évben, épp úgy volt román zászló alatt futó Lotus, mint Bicol lesz, és még ki tudja hányféle istálló.
Most ugye tényleg Bicol lesz van neki.
Igen, ez lett a Bicol lesz. Jaj, drágáim, ez nagyon jó volt, köszönöm. Az LMDH mezőny meg ugye szerencsére nem csak szűkült, csak bővült. Tavaly ugye két gyártó, a Cadillac és a Porsche volt jelen a világbajnokságban és Le Mansban is. Hozzájuk jön most a BMW, az Alpine és a Lamborghini. Ráadásul ugye utóbbi kettő, az Alpine és a Lamborghini olyan értelemben is teljesen újonc, hogy ők Amerikában sem versenyeztek korábban az idei szezon megelőzően, a BMW ugye tavaly már versenyzett a tengeren túlon, és így gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy jelenleg 6 LMDH gyártó van, úgy összesen 6 gyártó rendelkezik LMDH autóval, és ebből 5 jelen van a világbajnokságban, az Acura az egyetlen kivétel, akik csak a tengeren túlon jeleskednek.
És mert hogy, bocs, egy gyors közvetítés, mert hogy ugye a tengeren túlról beszélsz, mert ugye ez a világbajnokság, amiről mi beszélünk, és van egy amerikai párja, egy testvérsorozata, vagy valamilyen, az IMSA, ahol a felsorolt gyártóknak egy töredéke verseny az jelen pillanatban, de az is egy nagyon magasra rangsorolt, és jelentős bajnokság, például a Daytonai 24 órás, ugye ennek a legfontosabb, vagy talán legfontosabb eleme.
Egyébként részben ugye ennek a két kategóriának az összefésülése azt is szolgálta, hogy átjárható, igen, legyen a két sorozat. Tehát gyakorlatilag aki Le Mansban indul, az indulhat Daytonában is, és fordítva. Tehát kis túlzással ez volt az alapvető ötlet az egész mögött.
Igen, ugye úgy összegezhetjük, hogy van 6 LMDH gyártó összesen, ugye felsoroltak, és ebből 5 indul a világbajnokságban, viszont ugye ezek a tengeren túlon, az IMSA, az amerikai bajnokságban is versenyeznek, az LMH gyártók viszont egyelőre csak a világbajnokságban indulnak. Ugye érkezik majd, tervek szerint érkezik majd az Aston Martin, és ők ugye adtak hangot annak, hogy ők szeretnének a nagy kék vízen túl is versenyezni, és hát összesen ugye 19 autó alkotja ezt a Hypercar mezőnyt, óriási nagy szám, nem sorolom föl, hogy kik, a legtöbben két autóval indulnak, ugye a felsoroltak közül, a Lamborghini, az Isotta Fraschini és a Cadillac van egy autóval, és ugye a Ferrari és a Porsche azok, akik meg több, ennél több autóval indulnak, a Ferrari 3-mal, a Porsche meg összeszámolni is nehéz, ugye 5 autóval szerepel a világbajnokságban. No, hát uraim, kikre érdemes akkor odafigyelni, azon túl, hogy mindenkire, és azon túl, hogy erre a gyönyörű sárga Ferrari-ra.
Igen, ugye ebben a sárga Ferrari-ban például ugye Robert Kubica fog ülni, tehát hogyha olyan szemmel nézzük, vagy nézi valaki az Endurance VB-t, hogy keresi benne a volt Forma 1-es pilótákat, mert ugye ez is mondjuk egy szempont lehet egy alapvetően Forma 1-es törzsközönségnek, hogy például Robert Kubica itt fog versenyezni, neki ugye nem ismeretlen az Endurance világbajnokság, hiszen indult itt már különböző kategóriákban, sőt ugye tavaly bajnok lett az LMP2-ben, ami idén már nincsen, majd erről beszélünk, most viszont ugye a Hypercar kategóriában a harmadik Ferrari-ban fog ülni, ebben a csodaszép sárga Ferrari-ban.
És ugye akire még érdemes figyelni Forma 1-es szemmel, az többek között Nyck de Vries, aki ugye idén debütál a Toyotánál, ugye José María López-t cserélték le de Vriesre, állítólag őt már korábban is akarta a Toyota, és ugye a Forma 1-es lehetőség miatt nem versenyzett itt már tavaly is, most ugye nincs Forma 1-es lehetősége, úgyhogy jöhet a Toyotához, illetve szintén korábbi Forma 1-es, jó párban nem sorolunk fel szerintem mindenkit, itt Kobayashi-tól, Buemi-nál, stb., hanem mondjuk Jenson Button szerintem még érdemes kiemelni, aki ugye Porsche-val fog versenyezni, és én a Porsche-ra szeretném úgy összességében is felhívni a figyelmet, és egyelőre szerintem ők azok, akik igazán üzletileg is, hogy mondjam, profitálnak ebből az egész Hypercar projektből, ugyanis ők azok, akik már több csapattal is leszerződtek, és több helyre is adtak el ilyen autót. És ami nagyon fontos, és szerintem ezt nem mondtuk, és érdemes rögzíteni, javítsatok ki, hogyha tévedek, de a Toyotán és a Peugeot kívül mindenki egy privát csapaton keresztül üzemelteti. Tehát mind csak gyártók vannak, de mégis egy privát csapaton keresztül üzemeltetik ezeket a projekteket, olyan csapatokon keresztül, akik leginkább ebben a bajnokságban, vagy ilyen bajnokságokban jelentős tapasztalatot szereztek a korábbi években.
Ugye igen, a Porsche csak hogy értsük, hogy miről beszélsz, ugye például a Ferrari-nál az AF Corse. Tehát, hogy erre gondolsz.
Igen, tehát a gyári Ferrari-t az AF Corse működteti, a Porsche-t meg például a Penske, tehát, hogy ezek a lényeges különbségek, de egyébként a Porsche-nál ugye van több csapat is, akiknek szállítanak, csak mondom, hogy egyébként a gyári autókat is egy privát csapat üzemelteti.
Itt bocs, hadd szóljak közbe, hogy igen, ugye két olyan gyártó van, vagy mondjuk inkább két olyan csapat van, akik más autósportokból lehetnek mindenek előtt ismertek, ugye az egyik a Penske, akiket mondtál, igen. Ők futtatják a úgymond gyári Porsche-ket, és vannak a nem gyári Porsche-k, tehát igen, ez ilyen érdekes, hogy azért van a gyári csapat, amit üzemeltet a Penske, és az egy szem gyári Cadillac-et pedig a Chip Ganassi Racing, akiknek szintén egyébként van nagyon szép endurance tapasztalatuk, csak rendszerint nem a saját nevükön, ahogy itt sincs benne a Ganassi a csapatnévben. És hogy másokat pedig valóban olyan elsősorban az endurance világából ismert alakulatok működtetnek, mint mondjuk a Team VRT vagy WRT, a BMW-t, ők kimondottan jó endurance menők, az Alpint nagyon-nagyon rutinos Signatec, korábban meg Signature Racing néven futottak ők, tényleg ezer éve endurance-oznak, és akkor tényleg említhetjük a Jotát mondjuk, akik egy brit versenyistáló, és ők két privát Porsche-t futtatnak, ott versenyez például Jenson Button is, úgyhogy igen, érdekes ez, hogy az endurance-ból ismert nevek, akik elsősorban az LMP2-ből vagy a korábbi GT kategóriákból voltak ismertek, lehetnek ismertek, azok így megjelentek most a csúcs kategóriában üzemeltetőként.
És ha már Alpin, akkor szerintem egy mondat erejéig térjünk ki, bár nyilván mindenki tudja, hogy Mick Schumacher is ott fog versenyezni idén. Mi volt az egyik sztár igazolásuk. Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ebben a szakákban, vagy ebben a formációban mire lesz majd képes. Azért azt érdemes rögzíteni, és szerintem erre is térjünk ki még egy mondat erejéig a Cadillac-nél még, hogy ugye itt alapvetően három pilóta vezeti az autót, nem egyszerre nyilván, hanem ugye váltogatva egymást, és nagyon fontos, hogy ezek a versenyzők hogyan dolgoznak együtt, akár a beállítások terén, akár stratégia terén, ki miben jó, és hogyan lehet ezt összerakni, és a Cadillac úgy döntött, hogy ők nekik elég kettő ugye, azokra a versenyekre, amikor szabály szerint nem kötelező hárommal menni, tehát a 6 órás versenyeken ők két pilótát fognak majd használni. Szerintem ezeken a versenyeken ez nem is fog rosszul elsülni, kevesebb emberhez kell alkalmazkodni, akár az autó beállításaival, akár ugye a 6 órában még azért az sem biztos, hogy rossz, hogy nem kell annyiszor kibeugrálni az autóba. Viszont a hosszabb versenyeken ugye mindig behúznak valakit tulajdonképpen, ha nem is teljesen újoncokat, hiszem, hogy a Bourdais fog például most beülni hétvégén, aki amúgy Cadillac versenyző az IMSA-ban, tehát hogy azért van hozzájuk köze, de mégsem ennek a formációnak az állandó tagja, ez egy picit szerintem majd boríthatja a dolgokat, később meg ugye Le Mans-ban Alex Palou fog versenyezni, úgyhogy ez nem biztos, hogy jó. A lényeg az, hogy itt 3 versenyzőt kell gyakorlatilag egyben nézni, van, aki mondjuk első etapokban jó, van, aki a verseny végén tud jól menni, van, aki éjszakai menő, tehát vannak azért itt különböző dolgok, és úgy kell összerakni ezeket, hogy a lehető leghatékonyabb legyen. Ugye például a Peugeot-nál is
úgy... időmérős menők, ami nagyjából semmit nem számít itt, azon kívül, hogy föl tud villantani, hogy enyém a pól.
Konkrétan ugye Ferrari-nak itt is voltak tavaly póljai tulajdonképpen, aztán a 3. körben már már nem voltak elsők, úgyhogy ja, hát ez így benne van.
Igen, egészen ismerős lehet a Forma 1-es rajongóknak, a Ferrari-nak az itteni teljesítménye. Ha már itt nagyon sokszor szóba hoztad a Peugeot-t, akkor vessünk egy pillantást rá. Ugye tavaly elsősorban azzal hívták fel magukra a figyelmet, ugye, hogy nem volt hátsó szárnyuk. Ez még Katarban sem lesz, de ugye elvileg a következő versenyeken már egy olyan fejlesztési autóval fognak előállni, amin viszont lesz hátsó szár. Ugye ez egy egészen egyedi megoldás volt, amit elsősorban Le Mansra, meg hát azért Monzára is lehet elég jól beállítani. Le Mansban ugye vezették is a versenyt tavaly, de azt a számítva azért úgy tűnik, hogy belátták ők is, hogy nem feltétlenül ez a jó irány.
Az is érdekes egyébként, ha már itt a volt Forma 1-esekről beszéltetek, akkor én még egy kicsit vissza konyarodnék erre a témára, hogy aki tényleg, aki mostanában barátkozik az Endurance-szal, akkor neki kimondott, hogy jó, hogy vannak ilyen ismert nevek és ismert figurák. Csak milyen érdekes az, hogy mennyire nem következik egyik dolog a másikból sokszor a sikeresség szintjén, hogy egy sikeres Formula 1-es pilótának beletörhet a bicskája az Endurance-ba, és olyan versenyzőnek, aki meg Forma 1-ben nem volt különösebben sikeres, abból lehet egy egészen kiváló Endurance versenyző, és ebben itt a Toyota nagyon jó példa erre, ahol ugye például Brandon Hartley az egyik versenyző, aki azért összességében valljuk be, iszonyatosan megégette magát abban a bő egy Formula 1-es szezonjában, ami megadatott neki, ebben a műfajban pedig abszolút top 10-es a világon, de lehet, hogy még kisebb számot is lehetne mondani. Egy körön például ennek a mezőnynek Kamui Kobayashi a legnagyobb császára, ugye a Le Mans-i pole pozíciók még egy kell neki, hogy az abszolút rekordot megdöntse a Le Mans 100 éves történetében, és hát ugye vannak nyilván olyan versenyzők, akik meg mind a két műfajban jeleskednek. Én azt gondolom, Kubica egy nagyon jó példa, aki ugye a balesetéig egy szenzációs Forma 1-es pilóta volt, akik csak a 2019-es szezonját látták a Williams-el, azok higgyék el nekünk, hogy ő annak idején egy rendkívül jó Formula 1-es pilóta volt, és itt az Endurance-ban is tényleg elképesztően jó teljesít évek óta. Mick Schumacher kapcsán meg annyit akartam mondani, hogy valóban nagy kérdés, hogy Schumacher mire lesz majd képes itt, és azt is tegyük hozzá, hogy ebben a hatosban, ugye az Alpine két autójának összesen hat versenyzőjéről beszélünk, az öt másik versenyzőből négy az egy sokszorosan bizonyított, elképesztően jó endurance menő. Tehát ha Mick Schumacher nem fog kilógni ebből a mezőnyből lefelé, tekintve, hogy neki tényleg ebben a szakákban nincs semmi rutinja, és egy Milézi, egy Lapierre, egy Habsburg Ferdinand pedig, hát főleg Lapierre ezer meg egy éve itt versenyez különböző autókban, ők nagyon rutinosak, és a Mick Schumacher ebben a mezőnyben megállja a helyét, az arról semmit nem fog elmondani, hogy ő a Formula 1-ben milyen versenyző, vagy milyen nem, arról viszont igen, hogy lehet, hogy akkor neki hosszú távon is van, és lesz keresni valója ebben a bajnokságban.
Egy dolgot szerintem még tegyünk ehhez hozzá ez az egész, és utána mehetünk tovább a következő témánkra, hiszen van még, hogy nyilván nem akarunk jósolgatni itt sem, hogy mik az erős sorrendek, de azért a tavalyi szezon erős sorrendjét szerintem hozzuk elő, hogy a Toyota volt az egyértelmű első erő, a Ferrari volt a második, néha megszorongatva a Toyotát, néha a harmadik erőhöz közelítve.
És illetve ugye emeljük ki, hogy megnyerték a Le Mans-i 24 órást, viszont az volt az egyetlen győzelmük a szezonban. Egy verseny nyertek a legfontosabbat.
Így van, ez pontosan így van, és a harmadik erőtitulusért küzdött igazából a Porsche és a Cadillac, és sokszor ezt az aktuális pálya, POP, nem akarok erre mindig mutogatni, de ilyesmik döntötték el. Volt, hogy a Cadillac volt gyorsabb, volt, hogy a Porsche, és hát hogy mondjam, a Peugeot az ötödik volt ebben a történetben. Tőlük azért szerintem várhatunk előrelépést, és ami érdekes, ugye az új érkezők közül például a BMW, azért az IMSA-ban én azt gondolom, hogy a Porsche és a Cadillac mögött van, vagy mondjuk most Daytonában inkább mögöttük volt, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy itt ebben a közegben ezekkel a versenyzőkkel hova lesz majd elég. Ugye a Lamborghiniről és az Isotta Fassiniről kevesebbet tudunk, az Alpiról meg ugye hát tényleg azt tudjuk, hogy jó pilótáik vannak. És azt egyébként, hogy komolyan veszik, tehát azért az általában úgy szokott lenni, hogyha ezt valaki komolyan veszi, és hajlandó rá költeni, és minden rendben van, akkor azért abból nem szoktak rossz dolgok kisülni. úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá. És nyilván a Toyotának eddig mindig előnye volt, hiszen ők csinálják ezt a legrégebben, ők vannak ott a legrégebben, nekik vannak a legrutinosabb versenyzőik, mindent tudnak, de azért most már a többieknek is, a Ferrari-nak, Porsche-nak mondjuk van már egy év tapasztalata, én azt gondolom, hogy nincs kizárva az, hogy szűkülni fog ez az olló még tovább ebben az évben.
No, hát lépjünk akkor tovább a másik kategóriára, ez pedig az LMGT3. Ugye az LMGT3 érkezésével ér véget tulajdonképpen az Endurance világbajnokság átalakítása. Néhány évvel ezelőtti 4 kategóriából immáron egy se maradt. Ugye volt az LMP1, aminek a helyére jöttek a hypercarok, volt az LMP2, ami tavaly még volt, majd még egy pár szó elejé kitérünk rá, és ugye 2 GT kategória volt hosszú éveken át, az úgynevezett LMGTE Pro, illetve AM, ami vagy OM, ami az amatőrnek a rövidítése, és hát először a Pro-t vezetnék. Parancsolsz? Meg a délelőttnek, igen, köszönöm. És akkor először ugye a Pro-t vezették ki, vagy hát gyakorlatilag felszámolta magát az a kategória, és utána pedig ennek az AM kategóriának a helyére lépett a GT3, mindenekelőtt azért, mert ezek az LMGTE versenyautók, szintén az elmúlt 10-10 évben bárki nézett Le Mans 24 órást, akkor ezeket az autókat látta ott a GT-k közül. Ezek gyönyörű és technikailag nagyon kiforrott, viszont elképesztően drága versenyautók voltak, és nem nagyon lehetett őket máshol használni, és ez volt velük a legnagyobb baj, ahogy az LMP1-essel is, hogy megépítesz egy LMP1-est, és sehol máshol nem tudod használni. És persze a Forma 1 az ilyen, de meg az IndyCar az ilyen, hogy építesz egy autót, és nem tudod máshol használni, de a pályaversenyzés más ágait megnézzük, ugye a GT versenyzés sikere az, hogy csekély módosításokkal itt-ottam ott tudod futtatni ugyanazt a versenyautót, ezek az LMGT-ek erre nem voltak alkalmasak, és hát tényleg
a túrautózásnál ugye ugyanebbe bukott bele a TC1-es kategória is.
Igen. Szóval a lényeg, hogy elbúcsúztunk a GT-ektől, és helyükre lépett az LMGT3, amelyek ugye alapvetően jól ismert, számos versenysorozatból és számos versenypályáról jól ismert GT3-as autók, minimális, nyilván a szabályrendszernek megfelelő kiigazításokkal. Összesen 9 gyártó indít gyártónként 2 autót. Itt nincsenek gyári csapatok, erre azért majd mindjárt visszatérünk, hogy úgy nincsenek, hogy azért mégiscsak vannak, de szabály szerint nincsenek gyári csapatok. A gyártók kiválasztásánál pedig előnyben részesítették mindenek előtt azokat a gyártókat, akik futtatnak Hypercart, illetve utána azokat, akik eddig is a bajnokság részét alkották, így vagy úgy. Ez alapján szerintem a 9 gyártót érdemes felsorolni, szóval lesz 2-2 Aston Martin, BMW, Ferrari, McLaren, Lamborghini, Ford, Lexus, Chevrolet és Porsche. És hát, hogy miért mondtam azt, aztán ezzel adnám ezt át a szót, hogy úgy nincsenek gyári csapatok, hogy vannak, hogy mondjuk a 2 Ferrarit azaz IF Corse fogja üzemeltetni, akik a Ferrarinak a gyári hypercarjait is futtatják, a 2 BMW-t az a VRT, akik a BMW hypercarokat futtatják, az Aston Martinhoz az a Hardtop Racing, tehát akik futtatják az Aston Martinokat, kötődnek az Aston Martinhoz, mint márkához. A Porsche-nek is a Mantival 1000 éves kapcsolata van, tehát azért az autók felénél fölmerül az, hogy ezek úgy nem gyári autók, hogy valójában azok.
Csak és ugye itt látjuk a képen a Lexus-t, és itt látjuk a képen a Lexus-t, amiben ugye az a López ült át, akit ugye a Toyota kitett a Hypercar csapatából, hogy majd a GT3-as csapatát fogja húzni, tehát hogy tulajdonképpen.
Igen, ezek a Toyota.
Érdekes, ugye amit még tudni kell egyébként erről, hogy itt ugye van arany, ezüst és bronz fokozatú versenyző.
Platina, hát ne hagyjuk.
Bocsánat, igen. A lényeg, hogy ezekben az autókban egy darab hivatásos profi autóversenyző lehet, és a másik kettőt azt fél profi vagy fél amatőr ki hogyan szereti ezeket hívni. Ilyen jellegű versenyzőkkel kell, nem azt, hogy feltölteni, de ilyeneket mindenképpen kell versenyeztetni, és ez ugye mindig egy érdekes dolog. A korábbi években egyébként az általában úgy nézik, hogy a bronzfokozatú versenyzőknek nagyon nagy értékük volt, mert hogy közülük kevés volt az, aki tényleg jó autóversenyző volt, és sok hasznot tudott hozni, ezért közöttük nagyon nagy különbségek tudtak kialakulni. A szakértők azt várják, hogy ebben a szezonban ez egyébként csökkenni fog, mert ezekkel az autókkal jóval egyszerűbb versenyezni, mint az elődjeikkel. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogyan alakulnak majd ezek.
Erre akartam itt, egy fél gondolat kitérni. Mondjad akkor. Na, csak arra akartam kitérni egy fél gondolat erejéig, hogy ugye ezt mondta el Ben Keating tavaly, hogy ő azért nem marad ebben a kategóriában, mert hogy ezek az autók nem jelentenek akkora kihívást versenyzői meg vezetési szempontból, mint az előző LMGTE Pro autók. Viszont amiket elmondtál, Gergő, az meg mindig az. Tehát azok a szempontunk szerintem egy bajnokság fenntarthatósága szempontjából előnyt élveznek, hogy használható legyen az autó már, mint fenntartható legyen anyagilag, tehát az egy kvázi másodlagos szempont, hogy ez most vezetéstechnikailag mennyire nagy kihívást jelent.
Igen, itt a különböző fémekről akartam egy-két szót szólni. Ugye valóban vannak ezek a besorolások, a platina, arany, ezüst és bronz. Ugye alapvetően itt a sikeresség szerint, az autóversenyzői sikeresség szerint sorolják kategóriába a versenyzőket, illetve vannak még ilyen kitételek, hogyha egy gyárnak te hivatásos versenyzője vagy, akkor semmiképp se leszel bronz kategóriás, stb. De egyébként a platina, arany, ezüst és bronz alapvetően ilyen szempontok szerint működik, illetve életkor szerint, ugyanis ahogy öregszel, úgy léptelsz lefele kategóriákban. Kis túlzással a bronz kategóriás az valaki vagy teljesen amatőr versenyző, vagy nagyon ügyetlen, vagy öreg. Ugye ezt így lehet megfogalmazni.
És ugye, vagy Ben Keating.
Vagy Ben Keating, igen, aki ügyes és fél amatőr, de ez már nem fiatal. Ugye Ben Keating, akit a Tomi említett, ennek a szakágnak egy ilyen legendája. Pont azért, mert ő egy úrvezető, egy amatőr, egy gazdag ember, aki szeret versenyezni, viszont azok között egészen kiemelkedő, és tavaly az Endurance világbajnokságban is, meg az amerikai bajnokságban is olyan dolgokat produkált, és olyan teljesítmény nyújtott, hogy ezt az amatőr, meg úrvezető jelzőt gyakorlatilag nem lehet rá használni, mert tényleg nagyon sokszor a profi versenyzőkkel partiban tudott lenni. És ugye a besorolások miért fontosak? Egyrészt azért, mert a bronz kategóriás versenyző nem vezethet a Hypercarban, mondván, hogy ott nincs helye a lelkes amatőröknek. A GT-ben viszont, ahogy Tomi is mondta, ugye platina vagy arany, tehát a legmagasabb kategóriás versenyző csak egy ülhet egy autóban, megvannak a pontos szabályok, hogy kinek mennyit kell vezetni, stb. És ha valakinek ez fura, hogy miért kell amatőr versenyző minden versenyautóba, ez az endurance versenyzésnek egyfajta hagyománya. Tehát Le Mans-ban, a Le Mans történetének kezdetétől egészen 2024-ig mindig is voltak lelkes amatőrök, akiknek nyilván jobban vezetnek, mint te meg én, nálam biztos, lehet, hogy még nálad is, tehát bizonyos teszteknek meg kell felelniük, és így tovább, de nem profi autóversenyzők. És az endurance versenyzésnek ez egy sajátja, és ezért is van az, hogyha valaki végig böngészi a név sorát az LMGT3-as mezőnynek, akkor ott sokkal kevesebb ismert nevet fog találni, mint a Hypercarban. Nyilván itt is van egy-két ismert név, mint mondjuk az említett José María López, meg hát egy nagyon ismert név. Köszönöm, ezt akartam éppen földobni, hogy azért egy nagyon-nagyon ismert figura van itt.
Igen, éreztem, hogy most már elő vagy utóbb rá kéne kötni Valentino Rossira, ha már egyszer került be egy kép róla. Hát nem akarom azt mondani, hogy a húzó neve ennek a kategóriának úgy, hogy ugye két éve autóversenyez igazán komoly szinten, de azért ha van legendája az egyetemes automotorsportoknak, tehát most összemossuk a kétkerekű meg négykerekű versenyzést, akkor azért a top 3-ban benne van Valentino Rossi.
Schumacher, Loeb, Rossi, így érted?
Hát úgy, ha már így konkretizáltuk, akkor szerintem igen. Tehát igen,
Köszönöm.
Szóval Valentino Rossinak a szereplése egy külön kuriózum. Ugye azért ő mindig is jól ment négy keréken is, ugye voltak Monza rally is győzelmei, amit nyilván Tomi ki tudna fejteni, hogy azért az nem egy túl komoly rally verseny, maradjunk annyiban, de azért mégiscsak meg kellett nyerni. Meg ugye most már két éve versenyez sportautóbajnokságokban is, és egész jól ment. Ugye tavaly Le Mans-ban betétverseny nyert, hogyha emlékeztek, meg idén is ugye indult a Bathurst-i 12 óráson, úgyhogy azért van most már tapasztalata bőven, és ugye az ő szempontjából szerintem az lesz az egyik kérdés, nem fog kilógni a mezőnyből, ez egészen biztos, hogy meggyőző lesz-e annyira, hogy a BMW bevállalja-e azt, hogy jövőre, vagy mondjuk 2026-ban beülteti a Hypercar autójába. Ezt a tegnapi pitvolban is elmondtam, hogy ez egy elképesztő dolog lenne, hogyha egy Valentino Rossi, aki egy 9-szeres motoros világbajnok, és tényleg a legendák legendája, a Le Mans-i összetett győzelemért harcba szállhat. Na, amihez tényleg kell a BMW-nek a versenyképessége is egyébként.
De azt gondolom, hogy akkor még egy kategóriáról beszéljünk, egy olyan kategóriáról röviden pár szóban, ami ugye már nincsen, ez pedig az LMP2, amely ugye a kisebbik prototípus kategória volt egészen tavalyig, és idénre kikerült a világbajnokság programjából, ami nagyon sokaknak fáj, nem csak versenyzőknek is, meg azt gondolom nagyon sok rajongónak is. Sajnos itt van egy teljesen logikus oka ennek, az pedig a mezőny mérete, hogy mivel sokkal több a Hypercar, mint valaha volt autó a csúcs kategóriában, és emellett ugye a korábbi két GT kategória, a Pro és az AM helyett érkezett a GT3-as mezőny, azt se lehetett túl kicsire szabni, nem maradt hely az LMP2-nek, ugyanis logisztikai okokból maximalizálni kellett a világbajnokságban induló autók létszámát, ez is idén 37.
Igen, és itt azért ez legalább releváns érv, hogy 37 autónál sokkal több nem fér el a boxban, nem úgy, mint más helyeken, hogy esetleg egy 21.-22. autó az már nem fér el, ugye? Úgyhogy ezt van egy varázsunk a filmforgatásos.
Nagyon rossz indulatú megjegyzés, de egyébként nyilván bővíteni akarják a szezont, hogy jelenleg Imola, illetve Austin az, ami 37 autónál többet nem tud befogadni, és ezért limitálták a teljes szezonos mezőnyt ennyire, és szóval azt mondom, hogy érthető, de közben meg nagyon szomorú, egyrészt azért, mert az LMP2 egy nézői szempontból baromi izgalmas kategória volt, ugye itt egyen autókkal mentek a különböző csapatok, de ettől függetlenül azért voltak a csapatok között rutin, stb. Miatt különbségek, és egy kiváló, hogy mondjam, nevelő széria volt a bajnokságon belül a Hypercar, illetve korábban LMP1 pilótáknak. Annyi maradt meg az LMP2-ből most, hogy Le Mans-ban viszont lesz, méghozzá nagyon sok, összesen 16 LMP2-es lesz a mezőnyben, azaz a Le Mans-i mezőny, ami ugye 62 autóból áll, jóval nagyobb, mint egy átlagos világbajnoki futam mezőnye, alig bővül, ami a Hypercar-t és a GT-ket illet, és legnagyobb részt LMP2-esekkel töltik fel. Ugye az LMP2 csúcs sorozata most gyakorlatilag az európai sorozat, az ELMS, illetve az amerikai sorozat maradt úgy szólán.
Ez amúgy szerintem a legnagyobb probléma azzal, hogy nem lesz LMP2, hogy nincs ez az átmenet, vagy ez a nevel, de más bajnokságban kell velük menni ahhoz, hogy fel tud készülni akár Hypercar-ra. Amit még egyébként érdemes szerintem elmondani, hogy maga az Endurance, meg maga akár ez a világbajnokság is, ugye ez egy úgynevezett multiklass bajnokság, és itt annak egy különös bája van, és stratégiailag is fontos, hogy több kategória megy együtt egyszerre egymás ellen, és ezt szokták használni a versenyzők. A Hypercar vagy a csúcskategóriás versenyző is használja a forgalmat arra, hogy előzzön, meg arra, hogy elbújjon az őt megelőzni kívánó ellenfele elől, és az alsóbb kategóriák is használják a gyorsabb autókat arra, hogy a saját versenyzésüket segítsék. Az idei szezonban ez szerintem hiányozni fog, akkora a különbség a két kategória között, és ugye csak két kategória van már önmagában, ez is ugye nehezíti ezt a dolgot, hogy több versenyző aggódik amiatt, hogy itt igazából két külön vonat lesz bizonyos pontokon majd a versenyek bizonyos pontjain, tehát hogy lesz olyan, hogy a Hypercar-ok mennek valahol a pályán, meg a GT mezőny megy valahol. Nyilván azért 37 autó nem tud teljességre elkülönülni, Le Mans-ban el tudna, de ott meg nem 37 lesz, úgyhogy én azt gondolom, hogy szóval na, tehát azért más lesz, amikor egy úgymond lassú, gyengébb GT autót kell majd kikerülgetni. Azért tavaly voltak olyan pillanatok, amikor a Hypercar mezőny vége az LMP2-vel tudott versenyezni, és egyenesben a nagyobb lóerővel elléptek, aztán kanyarban utol érték őket, úgyhogy voltak itt ilyen bajok. Ez fog szerintem egy kicsit hiányozni, és ez fog kicsit egyszerűsíteni ezt a multiklass versenyzést.
Ami viszont Le Mans szempontjából meg külön érdekes lehet, mert ott ugye viszont visszajönnek az LMP2-esek úgy, hogy az előtte lévő három vagy négy futamon nem volt ezzel dolga a mezőnynek. Tehát az egy újdonság lesz majd a Hypercar, főleg a Hypercar mezőnynek, hogy nem, mert végül is a GT-seknek is, mert nekik meg ugye hátrafelé kell majd figyelni, hogy ők LMP2-esek is jöhetnek. Tehát a Le Mans-nak viszont ez egy plusziszt fog adni, hogy az ott új lesz ebben a szezonban. Tehát, hogy addig nem volt dolguk LMP2-esekkel. Én úgy vagyok egyébként ezzel így látva a teljes mezőnyt, hogy sajnos ez egy járulékos veszteség, ez az LMP2-nek a kiesése. Tehát azt gondolom, hogy jó irányba ment a sorozat, és az sajnos ez azzal járt, hogy az LMP2 kikerült. Nekem is vérzik a szívem egyébként értük, mert sokszor ez a kategória volt a legizgalmasabb. Még úgy is, hogy a GT is egyébként eléggé szoros szokott lenni.
Csak ez a kategória tartotta életben a világbajnokságot azoknak a világbajnokság legnehezebb éveiben. Amikor jött ez a döntés, hogy kikerül az LMP2, én nagyon föl voltam háborodva, de aztán nyilván megenyhültem, mert a realitás, meg persze az, amit mondtok, meg amit mondtam én is az imént. Hogy milyen különbségre, ezt még most gyorsan csekkoltam, milyen különbségről kell itt beszélni az LMH, vagy a Hypercar egyáltalán, meg a GT-k között. Katarban most a teszten, amit itt prológnak neveznek, de ez valójában egy szezon előtti teszt, 13 másodperc volt körönként. Tehát ugye amikor megint a Formula 1-ben körönként 2 másodperc, mert azt mondjuk, hogy az sok, na ez körönként 13 másodperc, tehát itt meglehetősen gyorsan, rövid fejszámlás után nagyjából 8-9 kör alatt megtörténhet az első utolérés, és onnantól folyamatos lekörözgetésekből áll a verseny, ami szintén az Endurance világbajnokságnak egy sajátossága.
Ez Le Mans-ban pedig ugye gyakorlatilag fél perc különbség lesz nagyjából, vagy még durván, akár is.
Durván fél perc különbség, ami szintén ugye a Le Mans-i 3,5 perces körön, hát akkor ki lehet számolni 7-8 kör ott is, és jönnek az első lekörözések. Uraim, én azt gondolom, hogy lassan a nem létező műsoridőből kifutunk. Arra még mindenképpen hívjuk fel a figyelmet, hogy hol és hogyan lehet nézni a bajnokság programját, amelyiként maga a program itt látható, és ugye a szezonnyitó hétvége úgy néz ki, hogy csütörtökön lesz 2 szabad edzés, amit még nem lehet nézni, csak lifetimingon követni. Pénteken viszont egész napos programra lehet készülni, az jó, ez túlzás volt a szombat elnézés, de pénteken is van egy reggeli menet, 8:50-től kezdődik a közvetítés róla, és ugye délután 2-kor pedig van egy időmérő, utóbbi 2 a televízióban is, szerintem még ennyi reklám belefér, az Eurosport 2-n meg lehet tekinteni, a szombati versenynek pedig az elejét és a végét lehet látni az Eurosport 2-n, elvileg 8:30-től délig, illetve nagyjából délután 5-től a befutóig lehet az Eurosport 2-n nézni, a versenyt a 2 között pedig az eurosport.hu-n lehet követni a versenyt, és a világbajnokság programját meg az imént láthattuk, egészen novemberig tart a szezon, itt az eleje kicsit sűrűbb, aztán nyártól kezdve kicsit kevésbé sűrű, és hát a legfontosabb az ugye mindenképpen a Le Mans-i 24 órás június közepén, amelyet legjobb szokásunk szerint élőben végigkövetünk a formula.hu-n, és arról biztos, hogy több műsor.
Ezt még nem beszélted meg velünk, Gergő, szóval azért ezt ne ígérd meg még így, hogy
nem,
élőben
nem biztos, hogy velünk akarja végigkövetni.
Én és a barátaim.
Igen,
más jelöltjük van.
Vagy igazából visszatérsz a korábbi szokásodhoz, hogy egymagad lenyomod a 24 órát.
Nem. Olyat nem csinálunk, ugye 2013-ban, 4-ben és 5-ben csináltam, mert hogy egyedül végig írtam egy 24 órás élő közvetítést, de hát az olyan szellemi állapotba kerültem már reggel 8-ra, hogy azt nem kívánom senkinek. No, igen. Szóval én azt gondolom, hogy utolsó szó jogán szeretnétek-e bármit mondani a kedves nézőknek, azon kívül, hogy nézzenek Endurance-ot?
Kövessék velünk a formulán az Endurance-ot.
Hát ez szerintem akkor ezzel megköszönhetjük a figyelmet. Ez volt az első Pitwall Talk, és ahogy Tomi mondta, a formulán az Endurance-ot is, valamint a Bahreini nagydíjat is kövessétek velünk, ugye mindkét versenyt szombaton rendezik, még egyszer emlékeztetünk mindenkit, minden érdekességről folyamatosan tájékoztatunk majd titeket, és nem csak a formula.hu-t érdemes követni, hanem a YouTube csatornánkat is, már csak azért is, mert Mészáros Sanyi kollégánk utazik Bahreinbe, és ezúttal is a pedokból a lehető leghitelesebb és naprakészebb módon hozza majd az információkat, minden bizonnyal szöveges és videós formában is, és hát jövő hétfőn pedig majd az Endurance szezonnyitóról épp úgy szót ejtünk a hétfői szokásos hírkibeszélős pitfallban, akár csak a bahreini nagydíjról. Tartsatok velünk akkor is, minden jót nektek, sziasztok!
Hello, sziasztok! Sziasztok.